Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipar műsora, amelynek állandó vendége Dankó Bence Mediátor vezető stratégiája most Zoomon jelentkezik be. Szevasz, Bence!
Köszöntünk mindenkit!
És személyesen van velünk Tóth Gergő, reklámszövegíró. Szevasz, Gergő!
Hello, hello!
A mai vendégünk Tóth Dániel lesz, a Mediátor senior szövegírója, és vele a reklámipar és a helyesírás szerves kapcsolata lesz a témánk. Az aktualitások között beszélünk egy kutatásról, amit a Max Media szekciója végzett, a Fiatalok a munka világában címmel. Szó lesz az Amodent fogkrém hirdetéseiről, és a spotszemlében beszélünk egy karácsonykor elmaradt spotról, ez az árukeresőnek a családi karácsonyi spotja, de amivel kezdünk, az a Vigo, ami szintén egy 2023 évvégi kampány, ugye a Share Now Vigo-ra vált, az Autovallis Group gyakorlatilag régi új autókölcsönzős márkája ez. Kezdjük ezzel.
Nekem nagyon fura, hogy lehet valamit Vigónak hívni, amióta láttam a Szellemírtók 2-t, és abban a főgonosz volt így, oké, ez nem dupla V-vel volt.
Tényleg!
De nekem már is így egy nagyon rossz irányba indult az asszociációs lánc. Egyébként most itt egy spotról kellene beszélnünk, amit kifejezetten kellemetlen volt megnézni. Tehát olyan, mint egy ilyen kis termékbemutató videó, de reklámspotnak nem igazán tudnám nevezni.
Igen, ez az ilyen nagyon klasszikus 1.0-ás felépítésű dolog, hogy így látjuk embereket használni a szolgáltatást, beszállnak autóba,
mosolyognak, ezt ne felejtsd el,
mosolyognak, az autó föl van matricázva a szolgáltatásnak a darculatára, hogy akkor tudjuk, hogy ez egy ilyen autó, és közben meg vannak ilyen szuperek, azaz feliratok a képre téve, amiben így elmondják, hogy így rugalmas a carsharing szolgáltatás. Tényleg ez egyrészt kb. Bármelyik carsharingnek lehetne a hirdetése, másrészt meg tényleg leginkább arról szól, hogy mi az, hogy carsharing. Tehát, hogy egy ilyen videó, ez nem az első touchpointra, ez nem arra való, amikor a fogyasztó először találkozik egy márkával, vagy a szolgáltatással, kedvet kell neki csinálni. Ez a videó, ez, amit így csúnyatóval edukatívnak is szoktak csúfolni. Ez az, amikor már oda mész egy honlapra, azért, mert így valamennyire érdekel a dolog, mert már felkeltették az érdeklődésedet, és akkor ott van egy ilyen gyors kis termékbemutató videó, amelyik így helyre teszi, hogy ez a dolog, ami iránt te érdeklődsz, ez pontosan hogyan működik. De ha nincs egy alapvető érdeklődésed a termék iránt, a nulláról nézve ez teljesen érdektelen lesz így.
És ami nagyon furcsa, az, hogy a kampány bejelentőben szereplő kreatív koncepció az kifejezetten ilyen érdekes labdát dobott fel. Csak így elkezdem olvasni, hogy a közlekedés lehet nyűg, vagy lehet fán, lehet akadály, vagy lehet kihívás, lehet egyéni érdekek által vezérelt, vagy lehet közösségi, stb. Még folytatódik a milyen lehetne több soron keresztül. És ez... Semmi köze nincs ehhez a filmhez, semmi köze nincs ehhez a gondolatvilághoz, amivel mi egyébként találkoztunk. Hol van?
Ez marad egy költői kérdés, mert hogy tovább megyünk a következő spotra, az árukereső családi spotjára, vagy karácsonyi spotjára. Egy kicsit sajnálom, egyébként nem volt benne abban az eresztésben, amiről beszéltünk évvégén, de ami késik, az jön, ugyebár, de azt mondtátok tavaly évvégén, hogy a magyar márkáknak a karácsony az olyan, mint a Super Bowl Amerikában. Ezen a spoton ez így teljesen használható, ez az analógia.
Tényleg nagyon-nagyon átélhető ez a spot így szülőként, ugye arról szól, amikor egy gyerek, amikor megírja Jézuskának a levelet, jelent rendszeresen azért a saját vágyaira és játékaira szokott gondolni, és ehelyett az apukájának kér ajándékokat a Jézuskától, többet most nem lőnénk le belőle. Nagyon visszafogott, és nagyon, de mégis nagyon átélhető filmes eszközökkel mondja el ezt a történetet. Tényleg szinte már költői, és ezért nem véletlen az, hogy végül úgy döntöttünk, hogy bár már rég elmúlt karácsony viszonylag, de mégis kell erről a spotról egy kicsit beszélnünk, mert önmagában tényleg nagyon jól és nagyon emlékezetes esik.
És egyébként még többet is tudnánk beszélni erről a spotról, hogyha az emocionális karácsonyi spotokról akarnánk beszélni, de én most pont azt akartam elmesélni, hogy mi van akkor, hogyha máshogy akarsz kilógni a sorból, és mi van akkor, hogyha az árukeresőként van egy olyan indító spotod, amiben embereket lehet üvölteni tátott szájjal, így és akkor eszedbe jut, hogy jön a karácsony, és van az a Reszkesetek Betörők című film, amiben van a Kevin nevű szereplő srác, aki beáftersévezi az arcát, és utána ezt csinálja, hogy és mi lett volna, hogyha az alapfilmet összekötöd ezzel a Kevinnel, és ezzel kívánsz boldog karácsonyt, és nem abba az irányba mész, hogy megrikkatod a kisgyermekes szülőket, hanem másik irányból kötöd össze a karácsonyjal, de mégis mindenkinek egyből leesik. Uh-huh. És még,
tehát
még...
magyarul feloldod.
Feloldod, igen, máshonnan közelítesz, és mégis közlöd, hogy igen, a mi márkánk is itt van, és a mi márkánk is kommunikál karácsonykor, és vedd észre, hogy egyébként tök jó fej.
Legyen bármi, csak te mosolyogj, üzeni az Amodent, vagy te csak mosolyogj. Ellepték a várost az Amodent különböző hirdetései. Egyébként a metróban ez szerintem pont helyén való, de az az üzenet, hogy ne szívj merre semmit, csak mosolyogj. Hát igen, csak én nem tudtam, hogy van még Amodent. Gyerekkoromnak egyik ismert, hát ott is van egyébként, 1985, vagy 65?
65.
Ja, bocsánat, azt hiszem, nem se a régi. Mindegy, szóval gyerekkorom ismert fokrém márkája. Ez most visszatért, vagy mi van ezzel?
Szerintem ez itt volt kb. Mindig is. Csak most próbálnak előjönni a szürkeségből ezzel az egyébként elég jól eltalált kampánnyal. Mm. Legalábbis ami így az offline világot illeti. Tehát ott tényleg elég sok helyen szembe jön, és tök olyan helyzetspecifikus sztorik vannak. A metróban ott arról szól, hogy egy táska ül, te pedig állsz, mosolyogjál a Modent. Az interneten, hogyha egyébként valahogy oda keveredsz a Facebook oldalukra, akkor ott az üzenet fogad, hogy bárhol lehetnél, de te most épp az Amodent Facebook oldalát nézegeted, mosolyogj. Itt viszont az online aktivitás, az kb. Megáll. Elterel egy weboldalra, ahol kb. Nulla információ van, és ahonnan kb. Sehova nem tudsz tovább menni. A Facebook oldal meg egyébként gyűjtött magának kicsit több, mint egy hónap alatt, körülbelül 20 követőt, tehát nem nevezném túl sikeresnek. Ettől függetlenül tényleg, ami a külvilágban történik, az kifejezetten tök jól visszahozta a köztudatba az Amodentet szerintem. Uh-huh. Aztán, hogyha ezt folytatják, akkor ez még jobban fog sikerülni, és hogyha ez kitart az a lendület, akkor jövőre ez 60 éves, ez a 65-ben megszületett uh-huh. márka, tehát lehet, hogy ez akkor fog egy nagyobbat durranni. Uh-huh.
Hát és lehet, hogy nem véletlen, hogy ezt most kezdték el, ezt a kampányt fölépíteni. Egyébként most itt két útot látok az Amodent előtt, vagy ez lesz a kedvelt retro márka, amit a retro lázban majd mindenki nagyon fog szeretni, vagy eltűnik. Nem tudom. Majd beszéljünk az róla később is. Igen?
A stratégiai szempontból ez azért érdekes, mert egy fokrémet azért választani, mert az retro, hát azért ez egy eléggé necces vállalás. Tehát, hogy
de ha majd mellé teszik a minőségi, de ha mellé teszik a minőségi kérdést majd később, most ez megalapozza ezzel, hogy retro, de ha mellé teszik azt, hogy egyébként, ja, és hogyha mellé teszik esetleg azt, hogy nem lesz dobozban, mert hogy most ez egy minek beledenni dobozba a fokrémet, ugye ez most egy nagy kérdés, meg mellé teszik.
Kezdve egy kicsit kapizsgálni, igen, hogy gyakorlatilag ez az izgalmas, hogy így az Amodent, mint egy ilyen vicces, kicsit ilyen életmódmárka, mint egy ilyen humoros kiegészítő így jelenik meg.
Miközben ez egy egészségi,
igen, miközben ez egy egészségfejlesztő, egészségjavító, fogápolási termék, ami alapvetően egy ilyen tudományosabb kontextusból érkezik, mert több fontos az, hogy így elhit, ezzel mosod a fogadat, akkor nem lesz a fogaidnak baja, és erre vonatkozóan ő nem állít magáról nagyon semmi.
Majd figyeld meg, hogy lesz egy videó, amiben azt fogja állítani, hogy milyen, mit tudom én, hidrát, szulfidok vannak a fokrémben, és hogy mennyire jó ez a fogadnak, és hogy a fogközöket hogyan tisztítja ki. Egyébként még fehérít is, figyeld meg, hogy egy ilyenre lesz szükség, amikor már mindenki tudni fog róla. És amikor már az lesz,
lehet, hogy... de addigra már úgy lesz benne az emberek fejében, hogy ez egy ilyen kis vicces kiegészítő fogkrém, és nem úgy lesz benne, mint hogy hú, ez az, amelyik legjobban fehérít, hú, ez az, amelyik tényleg így a leghatékonyabb, hú, ez az, ami... Tehát, hogy így értitek, itt nincsen igazából egy fogkrémes ígéret, miközben ez egy fogkrém dolog. Nekem ezért izgalmas, hogy ez a kampány hogyan sülhet el, meg elsülhet el egyáltalán jól.
Abban biztos vagyok, hogy erről még fogunk beszélni. Utolsó hírünk jön még hozzá a Max média szekciójának új kutatása, amely a Fiatalok a munka világában címmel jelent meg. A legfontosabb tanulságok között az van például, hogy az álláskeresés fázisában a leginkább motiváló tényezők a fiatalok számára a tanulási, fejlődési lehetőség, a jó közösség, támogató légkör és a home office lehetősége. most csak egy etapot soroltam föl. Nagyon sok tanulság van, szerintetek hogyan fog alakulni majd ez szerint a reklámvilág?
Annyit tegyünk hozzá, hogy a reklámban, illetve egész pontosan médiatervezéssel foglalkozó fiatalokat mért fel a MAX, hogy nekik mi a fontos a munkahelyválasztásban. Tehát, hogy ez nem egy annyira általános, hanem egy kicsit specifikusabb kutatás volt. És az is látszik, hogy egy csomó fiatalban benne van a élethelyzetrekordra jellemző bizonytalanság. Elég jó-e? Jól fog-e neki működni ez a munkahely, ez a munka, és nyilván egy olyan munkahely, ahol így megkapja a támogatást, és azt az ígéretet, hogy aztán ezeket a kezdeti bizonytalanságokat, nagy Isten, impostor szindrómát így levetkőzheti magáról, ahogy itt tapasztalatot gyűjt, egy olyan munkahelyet így meg fognak becsülni. Tehát volt itt egy érdekes megállapítás, hogy ezek a fiatalok alapvetően 3-4, vagy 5-6 éves váltásokban gondolkodnak így alapban, mint hogyha nekik lenne egy ilyen elvi szempont arra vonatkozó, hogy mennyi időt lehet egy munkahelyen marad.
Nekem mindenféleképpen nagyon-nagyon furcsák ezek a számok, szerintem ez erős túlzás, de tegyük fel, hogy tényleg így van. Az, hogy egy online kutatás készült, online kérdőíves kutatás készült, nem tudom, hogy ez mennyire anonim. Ha nem eléggé, akkor... nem eléggé őszinték a válaszok. Hogyha anonim, akkor nem biztos, hogy megbízol abban, hogy eléggé anonim. Nem biztos megint csak, hogy eléggé őszinték a válaszok. Ez most egy ilyen sablon eredménynek tűnik. Ezt el lehetett volna mondani 5-10 évvel ezelőtt, meg el lehet mondani valószínűleg így 5 évvel később, mert nem tudom, hogy akkor az AI addigra mit csinál, de az a lényeg, hogy nem tudom, hogy speciál ezzel a kutatással most tud-e bárki bármit kezdeni? Tehát ez tényleg annyi evidencia volt itt felsorolva, hogy hát kb. Így kár volt költeni.
A fő témánk jön, már vár ránk Tóth Dániel, a Mediátor Senior szövegírója, akivel a reklám készítés és a helyes írás kapcsolatát fogjuk vizsgálni. Maradjanak még. Rebrief. Megyünk is tovább. Itt a Rebriefben a témánk pedig nem más, mint a reklám szövegírás és a helyesírás szerves kapcsolata. Hogyan állunk ma helyesírás terén, hogyha reklámokat fogyasztunk, vagy reklámokat készítünk, és ebben segít nekünk Tóth Dani, a Mediátor Senior szövegírója, akit ezúton üdvözlök. Szevasz, Dani!
Hello, sziasztok!
Nos, kezdjük ott, hogy rögtön személyeskedek, meg ne haragudj. Mennyire hagyatkozol az autokorrektre?
Na, arra elég keveset, hogy őszinte legyek. Vagy hát nem is tudom, előfordul, hogy nyilván, hogy aláhúzza a Word, és hatalmas piros fényben megjelenik az adott szó, és villog körülötte három felkiáltójel, akkor azért megnézem, hogy ott mi történik.
Ez gyanús.
De azért ez nem tudom, nem egy életbiztosítás.
Viszont térjünk át arra, ami minket így igazán érdekel, hogy aláhúzza a Word, te is tudod, hogy a helyesírás 12. kiadása, ami most érvényben van, ugye, az szerint is, meg a 11. szerint, meg az összes korábbi szerint szabálytalan, amit leírtál, mégis úgy hagyod. Milyen gyakran fordul ez elő, hogy munkás során figyelmen kívül hagyod a helyesírás szabályokat?
Vagy mint ahogyan ugye ma a mi generációnk használja a Moszkva teret a Szél-Kálmán tér helyett, nem? Tehát, hogy van ilyen, hogy ne, csak azért is, mert én azt akkor úgy megtanultam.
Hát figyeljetek, szerintem már a kérdésfeltevésből is kijön, hogy ez egy rettentően gazdag terület, tehát hogy így ezer aspektusa van ennek, és így amikor így készültem erre a beszélgetésre, így leginkább én is ilyen gyakorlati helyzetekben találkozom ezekkel a szituációkkal, ilyen elméleti síkon meg ritkán, így rájöttem, hogy ez egy óriás téma. Tehát hogy az, hogy az ember átengede, tudatosan engede át akár nyelvtani helytelenségeket szövegíróként a saját rostáján, az sok mindentől függ. Ugye,
az is lehet, ahogy jobban érzed. Tehát úgy is lehet, hogy így mondasz néhány példát, és abból mi a tanulság, de az is, hogy igazából mi az, ami ilyenkor így általában lezajlik a fejed.
Szerintem érdemes a legtetejéről indulni, és ez az, amit te mondasz, Bence, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen a márka, vagy a kreatív koncepció az így megkívánja azt, hogy egy picit letérjünk a kitaposott ösvényről. De közben ez egy olyan dolog, amit szerintem ritkán csinál meg alapvetően az ember. Tehát kérdeztétek, ez milyen gyakran fordul elő. Én nem is tudom, hogy ez megtörtént-e velem például az elmúlt ilyen 10 évben. Lehet, hogy egyszer-kétszer elsül, de hogy alapvetően ez ez szerintem ritka, és az esetek nagy részében nem is mindig működik. Viszont vannak ilyen ikonikus esetek, amikor meg ilyen hatalmasat mennek ezek, és így szerintem ezek bátorítják az embert arra, hogy így megpróbálja ezeket. Ilyen, nem tudom, ilyenekre gondolok, ilyen nemzetközi síkon, mint a Apple-nek a Think Different mondása, ami nyelvtanilag nem helyes például, mert Think Differently kell, Lee, hogy legyen, de ők csavartak rajta egyet, és akkor így megnézték így. És akkor ez így érdekesebb lehet, jobban felkeltette az embereknek a figyelmét, valahogy itt mi történik, ők így, meg ugye eleve összecseng a mondással, tehát rímel arra a gondolatra, hogy máshogy gondolkodni, és akkor máshogy használni. Na, de hogy ezek ritkák.
Már is mondtál nekünk egy példát, de egy nagyon picit visszalépnék, mert most egy nagy cégnek a mondását, vagy szlogenjét mondtad, de mi történik például az influencerekkel, amikor elkezd közbeszéddé válni valami, ami helytelen, elkezdenek használni egy kifejezést, vagy szóösszetételt, az kihat-e egy reklámkészítésre, vagy a kreatív folyamatra, amikor ugyanabban a témában reklámot készítetek?
Influencerként szerintem más működni, mint márkaként. Tehát hogy szerintem ez egy fontos kérdés, vagy téma, amit így érdemes így konkretizálni, hogy nyilván a nyelv az egy rettenetesen dinamikus dolog, folyamatosan változik, nyelvészként ezt valószínűleg inkább lekövetni lehet. Vannak ugye ilyen időszakok, meg ugye folyamatosan létezik ez az igény, hogy ezt így valahogy felülről formáljuk, műveljük, alakítsuk. De közben még ez az egész ilyen nagyon fluid módon alulról is változik, és azt meg inkább követni érdemes, meg inkább ahhoz igazodni. És akkor ezért van az, hogy most már van de viszont, és nem tudom, 10 éve még nem volt de viszont, mert
Wow. Micsoda
hülyeség. És mostanra meg már átütötte így a közakarat, így a nyelvészetek, meg a nyelvészetnek a kőfalán ezt a gondolatot.
De durva ez.
Hogy ez így működik, és ilyen formán egy influencer is, aki egyébként valószínűleg sokkal közelebb van az undergroundban, meg a köznyelvben alakuló ilyen szlengekhez, kifejezésekhez, ő valószínűleg ezt gyakrabban használja. De ez meg más is, mint amikor ilyen nyelvtani helytelenségekről beszélünk, mert ez meg talán inkább egyszerűen csak a nyelvnek ez a szlengesebb, ilyen lazább, ilyen kevésbé kidolgozott, a nyelvi kód korlátozottabb, kevésbé kidolgozottabb ilyen formája, az meg mindenütt jelen van.
Mi dönti el azt, hogy amikor te egy kampányt készítesz, egy kampányon gondolkozol, akkor inkább ezt a lazább megközelítést alkalmazod, ami már ilyen influencer-szerű, vagy pedig inkább azért minden egyes leírt szót, leírt félmondatot kétszer is leellenőrzöl, kihegyezetten figyeled azt, hogy mikor jelenik meg a piros aláhúzás, és kezdett olyan merev lenni, mint egy nagyon szigorú nyugdíjas nyelvtanár.
Nyilván a márkának a tonalitásától erősen függ ez a dolog, tehát hogy vannak azok a márkák, amik megengedhetik maguknak, hogy lazábbak legyenek, vannak olyanok, amik kevésbé, de hogy én azt érzem, hogy alapvetően a Word az jó esetben azt se fogja aláhúzni, hogyha te egy alsópolcos energiaitalnak írsz szépen szöveget, mert ott sem az fog megtörténni, hogy te elkezded el Y-ével írni azt, hogy játék, meg tehát, hogy nem nyelvtani hibákat ejtesz majd, hanem inkább a nyelvet használod olyan karakán, meg laza módon, amit a Word nem detektál, de egyébként aki érti a nyelvet, az megismerni fogja, hogy ez itt egy kicsit ilyen furább. Itt a fura szórendek, a fura szóhasználatok szerintem azok, amik ilyen gyakoribbak, de az meg nem minősül, az inkább ilyen stilisztikai ügy szerintem, nem nyelvtani vétség. Úgyhogy ez egy ilyen, ebből a szempontból is ilyen izgi dolog.
Térjünk rá a fogyasztókra egy percereig. Mivel jár, hogyha mondjuk van egy szabályszegés egy reklámban, helyesírási szabályszegés, és a célcsoport nagy része felfigyel rá. Tehát felfigyel arra, hogy a készítők nem írtak helyesen. Erre érdemes reagálni, kell-e reagálni, vagy ilyenkor egyszerűen csak elsiklunk a hiba felett?
Hát szerintem ez szituáció függő. Tehát hogyha ez egy óriás plakáton van ott így a, nem tudom, a Hősök tere mellett, és mindenki látja, és a nyelvtani hiányosság vagy szabályszegés közben elvezet egy profán kifejezéshez is, tehát nem tudom, tehát hogy így akkor biztos, hogy érdemes, de hát igazából én, nekem az a benyomásom, meg az a tapasztalatom, hogy így, ha nagyon keresel, akkor majdnem minden reklám szövegben találsz majd valami hibát. Egy vesző az így nagyjából majdnem mindenhol szarhelyen van.
De lehet, hogy ez az, ami direkt történik, nem? Mert úgy gondolja a reklámalkotója, hogy úgy lesz olvasható, úgy ritmizálja az egész mondani valóját, hogyha egy másolva rakja a vesztőt, mint ahol ki.
Van ilyen, ez szerintem jó gondolat, Bence, hogy így megtörténik ez, hogy így egyszerűen az olvashatóság, a szöveg gördülékenysége, mintha megkívánná azt, hogy egy vesző máshova kerüljön, vagy ne kerüljön ki. Ez mondjuk egy headline-ban kifejezetten fontos lehet, ahol a szövegnek nem csak ilyen, ott van ennek egy ilyen plusz ilyen esztétikai jelentősége, hogy ott van egy nagy szöveghalom, betűk egymás mellett, amik nem csak tartalmilag, hanem formailag is fontosak, és ott például egy vesző az tud csúnya lenni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez előfordulhat, de én inkább ezekre az ilyen apró betűkben, meg body copy-ban elhelyezett, elcsúszott ilyen kis vesszőkre gondolok, így nekem az ilyen vesszőparipám, hogy így ezeket így nézem. És azért időről időre így kiderül, hogy minden ötödik szövegíró az így nagyon-nagyon megjegyezte ezt, hogy az és elé nem kell kitenni, de hogy ez nem teljesen igaz ebben a formában, egy felsorolásnál nem kell, amúgy meg az összetett mondat részeinek határánál ugyanúgy kell az a vesző. Ez egy olyan dolog, ami így szerintem tényleg ilyen minden x-edik szövegírónál így még így jelen van, ezt így nagyon gyakran találom.
Viszont ugye a beszélgetésünk vége felé felteszem azt a kérdést, amit az elején lett volna érdemes, de tök mindegy, jobb később, mint soha. A reklámszövegíróként mekkora a felelősségetek a közbeszéd alakulásában, a helyes nyelvhasználatban? Mennyire érzitek reklámszövegíróként, vagy reklámosként annak a felelősségét, hogy a nyelvünk az merre megy?
Én személy szerint érzem, én a többiek nevében nem tudok beszélni, de én azt látom, hogy a reklám egyébként nem egy ilyen, nincs abban a magas pozícióban, ahol mondjuk a nyelvészek ülnek, ahol a nyelvművelés történik, ahol ilyen költők és írók formálják elefántcsontornyaikban a magyar nyelvet.
De jobb lenne egyébként? Tehát ez elvárás lenne részetekről?
Nem gondolom, én valahogy azt érzem, hogy a kettő között vagyunk, tehát hogy így megvan a terünk és a lehetőségünk, hiszen a reklámon keresztül nagyon sok irányba tudunk szólni arra, hogy hassunk, és emiatt így ez egy nyitott lehetőség arra, hogy akkor miért is ne, persze miért is ne használnánk a nyelvet például jól, hogy minél többen lássák, hogy így kell jól csinálni, így érdemes, ez a tényleg a kiinduló pontja az egésznek, de közben meg a reklám az próbál egyébként köznyelvi lenni, próbál megszólítani embereket, próbál az ő nyelvükön beszélni, és emiatt meg fontos, hogy ezt ne az elefántcsontoronyból tegyük. Tehát ez talán az angolban szokták, a magyarban is létezik az irodalmi magyar, meg a kevésbé, és ez ugyanígy létezik, itt nem kell használni egyértelműen.
Na jó van, hát nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és egy kicsit a reklám szövegírás, helyesírási szabályaiba beleláttunk.
Bennem egyetlen egy dolog maradt, amit muszáj megosztanom, mert
kivele?
Hogy így nem annyira nyelvtani, inkább logikai, de mégis idevág, soha senki nem mondja azt, hogy mínusz 25% kedvezmény, mert az
nem plusz 25% lesz. Tényleg.
Ez így, ilyen szegről végül ide kapcsolódik, és muszáj volt. Úgyhogy csak ennyi. Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, a rendelkezésre álltál. Ennyi fért már a Rebriefbe. Köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk jövő héten is. Addig is jó rádiózást. Vigyázzanak egymásra és magukra. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.